Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, reformáció ünnepe van ezekben a napokban, ebben az évben különösképpen is. Sokat beszélünk eleinkről, de különösképpen is Isten munkájáról, amit szívükben és lelkükben elvégzett, és amit így Isten örökül nekünk is adott. Ezek közül, a kincsek közül az egyik a zsoltárok, a zsoltár éneklés. Így a mai ünnepi Isten tiszteletünkön zsoltárokat fogunk elsősorban énekelni. Most a 90. zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, Te benned bíztunk elejétől fogva. Elfoglalva e megkezdett zsoltárunkat, a 90. zsoltárunk 7. és 8. versét énekeljük. A 90. zsoltárunk 7. verse így kezdődik: Taníts meg azért minket kegyelmesen. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet Békefi György gondnok testvérünk olvas most közöttünk, a Heidelbergi KT 44. úrnapjának kérdéseiről és feleleteiről van szó, mely kérdések és feleletek a 10. parancsolat magyarázatát képezik. A 10. parancsolat pedig így szól: ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Mit tilt meg a tizedik parancsolat? Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, amit Isten akaratával egyező. Megtartják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem. Még a legszentebb életű emberekben is, még a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek. Úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Miért hirdeti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először is azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneinknek bocsánatát és az igazságot, a megigazulást. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját.
Hallgassuk a továbbiakban figyelmes és alázatos szívvel Isten igéjét, amelyet Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből olvasok. Pál apostol a rómabeliekhez írt levelében, a levél 8. fejezetében, a 31. verstől a 39. versig terjedő szakaszban ezeket írja a Szentlélek indítására. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná az Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Isten kegyelmessége legyen rajtunk, velünk, közöttünk, hogy érthessük akaratát, üzenetét. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert meghívtál és meghívsz bennünket a te országodba, abba az országba, amelybe magunktól el nem juthatunk, abba az országba, ahol el van készítve minden a te áldó közösségedben azoknak, akik téged szeretnek, abba az országba, amely el van készítve számunkra, akik hiszünk, és ahol el van készítve számunkra mindaz, amire igazán szükségünk van. Dicsőítünk és magasztalunk téged az evangéliumért, a meghívásért, a drága szóért, amelyet minden időben szóltál ebben a világban, régenten ígéret formájában, most pedig bizonyságtétel által. Köszönjük neked, hogy ismerhetjük a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit azért küldtél, hogy általa üdvözítsél bennünket. Köszönjük te neked, hogy prédikálhatunk róla. Köszönjük te neked, hogy tudjuk és tudhatjuk, hogy rajta kívül másban nem lehet reménységünk. Köszönjük neked mindazt az örökséget, amelyet eleink nyomán hagytál ránk, és arra kérünk téged, segíts, hogy a mi örökségünket jól megismerve, jól megbecsülve, hadd legyünk annak nem csak gondozói, ápolói, hanem továbbadói, mindazoknak, akik utánunk jönnek. Így taníts bennünket ígédre, hogy mi majd taníthassunk arra másokat. Szenteld meg a mi életünket, hogy életünk bizonyságtételét látva mások hozzád folyamodjanak, hozzád jöjjenek. Ezért kérjük most is a te segítségedet, irgalmadat és kegyelmedet. Add meg nekünk azt, amire igazán szükségünk van. Cselekedj velünk a te jó tetszésed szerint. Amen. Kedves testvéreim, a 42. Zsoltárunkat énekelve készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 42. Zsoltárunk első versét énekeljük, mint a szép, híves patakra. Isten igéje a példabeszédek könyvének 22. fejezetéből, a könyv 22. fejezetének 28. verséből szól hozzánk. A példabeszédek könyvének 22. fejezetének 28. versében pedig ezt találjuk megírva. Ne mozdítsd el az ősi határt, melyet őseid jelöltek ki. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, jó néhány vasárnapja szólunk Isten igéjének üzeneteiről régi példabeszéd kapcsán. Beszéltünk Istenről, aki határokat állított, és ezeket a határokat nem mozdította el. Arról az Istenről beszéltünk, aki úgy tudunk tisztelni, hogyha az általa adott határokat mi magunk is tiszteletben tartjuk. Nincs Isten tisztelete annak az embernek, aki ezeket a határokat vitatja és elmozgatja. Nem helyes az Isten tisztelete azoknak a keresztényeknek, akik az Isten által kijelölt határokat elmozgatják. Ezért is szóltunk és beszéltünk az írott kijelentésről, a Szentírásról, amelyet a reformáció idején különösen is fölfedeztek, és kezünkbe adtak eleink. Elmondtuk, hogy ez a mi tájékozódásunk alapja, hiszen a kijelentés, a Szentírás Istentől ikletett, olyan, mint maga Isten, igaz, sérthetetlen, az ember számára szükséges és egyben elégséges is, és pótolhatatlan kincs az egyházban, a hívő ember életében. Azután pedig beszéltünk az emberről, arról tudnélik, hogy a Szentírás hogyan mutat be magunknak magunkat, miképpen beszél rólunk. Megértettük, hogy a Szentírás szerint teremtményei vagyunk Istennek, akik a vele való helyes kapcsolatban nyerünk értelmet és célt életünk folyamán. És azt is megértettük, hogy mivel a mi őseink, Éva és Ádám kiléptek ebből a kapcsolatból Istennel, megtörték az Istennel való eredeti és teremtett viszonyt, ezért mi mindannyian, mint az ő leszármazottaik, halálos, kárhozatos bajba kerültünk. Ma arról kell szólnom, amiben a Szentírás megint csak éles határt jelöl ki, hogy nekünk bajba jutott, kárhozatos és halálos veszedelemben levő embereknek mi az egyetlen esélyünk. S talán nem is csodálkoznak a testvérek, hogyha a római levélből felolvasott szakasz alapján ma különösképpen is Jézus Krisztusról kell szóljak. Ő az, akit úgy mutat be nekünk a Szentírás, hogy ő az a személy, aki megnyitotta nekünk az utat és a lehetőséget, hogy a szerető mennyei atya közösségébe visszataláljunk. Maga Jézus Krisztus, amikor az ő kora hallgatóinak próbálta megmagyarázni nagyon egyszerű módon, hogy ki is ő, akkor többször beszélt magáról úgy, hogy én vagyok az ajtó. Máskor azt mondta, én vagyok a kapu. Aztán azt is mondta, hogy én vagyok az út. Minden azt akarta Jézus Krisztus kifejezni, érzékeltetni, elmondani, hogy ő az, aki által az ember abba az elvesztett közösségbe, a mennyei atyával visszatalálhat. Ezt mondja el róla később az apostol is, úgy beszélnek róla az ő tanítványai, és az egyház is úgy beszél róla, az igaz egyház, mint hogy Jézus Krisztus egyedül az, aki által mi, a halálos és kárhozatos veszedelemben lévők, visszatalálhatunk a mennyei atyához. Jézus maga azt mondta, nincs más út, és nincs más lehetőség egyetlen ember számára sem. Igen éles határ ez. Jézus nagyon radikális volt, amikor azt mondta, hogy senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Olyan radikális határ volt ez, amit az elmúlt vasárnapok ige hirdetéseinek fényében talán mindannyian értünk, hogy a nagy határmozgató ki akart kezdeni. Az ördög, aki már ott az Édenkertben is elkezdte mozgatni a határokat, és elhitette az emberrel, hogy Istennek nincs igaza, és nem minden úgy van, ahogy ezt Isten kijelenti, hogy ne kezdte volna ki ezt a határt is? Hogy ne tett volna meg mindent, és tenne, tesz meg mindent azért, hogy ezt a Jézus által radikálisan megfogalmazott igazságot megkérdőjelezze az emberek szívében. Nem, nem Jézus Krisztus az út. Nem, nem egyedül ő az út. Biztos, hogy vannak más utak is. És a nagy határmozgató elvezette az egyházat Zsák utcákba, ahonnan végül is Isten kegyelméből és Isten segítségéből nyerhetett kiutat újból és újból az egyház, amikor felfedezte, és amikor igazat adott a kijelentésnek abban a tekintetben is, hogy egyedül Jézus Krisztus az az út és az a kapu, aki által mi a mennyei atyával való közösségbe, az áldások helyére a mennybe visszatalálhatunk. Nyilvánvaló, nem titok ez, már a korai kereszténységben is felmerült, hogy valóban csak Jézus Krisztus által van menetel az atyához. Mert amikor ezt a radikális üzenetet hirdették az apostolok, az első keresztjének, akkor ez azt az üzenetet erősítette, amiről az elmúlt vasárnap szóltunk, hogy az ember annyira romlott, hogy semmire nem képes. Ezt az üzenetet pedig az ember soha nem veszi szívesen. Nem vettük szívesen, amikor az iskolába egyest kaptunk. Ez azt jelentette, hogy semmit nem tudunk. Hát az ember küzd, igyekszik bizonyítani azt, hogy valami azért van bennem. Jézus korában a zsidóság is úgy gondolkozott, hogy hát azért van út az atyához. Legfőképpen akkoriban a farizeusok úgy gondolták, hogy a törvény az út az atyához. Ha megtartjuk a törvényt, akkor oda juthatunk az Istennel való közösségbe. Törvényeskedésük éppen azt üzente az embereknek, hogy képesek vagytok az Istennek megfelelni. Küzdjetek, akarjatok! És ha akartok és küzdötök, bennetek van a potenciál. Nem így mondták, ma én mondom így. Arra nézve, hogy üdvözüljetek, hogy az Istennel való közösségbe visszataláljatok. Milyen érdekes, ha figyelemmel kísértük itt a KT tanítását, az imént arról olvastunk, hogy még a megigazított emberek sem képesek Isten törvényét betartani. Azt tanították meg a reformáció után, ami eleink nekünk, és arra emlékeztettek bennünket, hogy a törvényt még azok az emberek sem képesek betartani pontról pontra, akik odaadták a szívüket, az életüket Jézus Krisztusnak, Istennek. Még ők is csak nagy elhatározásokkal, bizonyos részeit képesek a törvénynek betölteni. Hát akkor mit tenne egy olyan ember, akinek a szíve még nem változott meg, akinek a szívébe és a lelkébe Isten még nem avatkozott be, akit nem szült újonnan? Vajon képes-e az az ember a törvény útján eljutni az Istennel való közösségbe? Igen, testvérek, Jézus korában is, amikor Jézus arról beszélt, hogy csak egyedül ő általa, nem volt vonzó üzenet. Mert ez az üzenet, amit Jézus elmondott, pontosan az ellenkezője volt annak, amit az emberek a köznapokban az utcán hallottak, hogy van részed az üdvösségben. Ember, küzdj és bízva bízzál, majd eléred, majd megragadhatod. Az egyház és a kereszténység sem szabadult meg ettől a kísértéstől. És a nagy határ mozgató pontosan ezáltal akarja Jézus Krisztus szerepét, jelentőségét csökkenteni, elvonni és elvenni a mi szemünk elől. Mert ha elfogadjuk azt, hogy van részünk az üdvösségben, nekünk is az üdvösség elnyerésében, akkor innentől kezdve nem Jézus az, aki egyedül mindezt elvégzi, hanem vele együtt munkálkodva, mi vagyunk az üdv munkálói. Ha pedig mi mozgatja a határokat, és mint istenokat voltak, és Isten valami olyan különös feladatot adott, látja, hogy ez imádat, tisztelet. A határok elmozdultak. Most Jézus Krisztus által jutunk-e az Atyával közösségbe, vagy vannak mások is, akik erre a közösségre el tudnak bennünket segíteni? Elmozdultak a határok egészen odáig, hogy ma a római katolikus tanítás szerint Mária társ a megváltásban. Társ a megváltásban. Hát tudják a testvérek, ez olyan, mint amikor megyünk az utcán, és látunk egy táblát, Molnár és társa. Ők ketten együtt. Nem írták ki a másiknak a nevét, ki lehetett volna írni, de nem írták ki valamiért a nevét, lehet, hogy így kisebb táblát kellett rendelni. De az azt jelenti, hogy azt a céget, azt a dolgot ők ketten birtokolják, ketten viszik. Amikor az egyház azt kezdte tanítani, és azt tanítja ma, hogy Mária társa megváltásban, az arról szól, hogy Jézus és ő együtt. Együtt. Elválaszthatatlanok egymástól. De az egyház más problémába is belecsúszott, amikor Jézus Krisztus úgy próbálta meg közel hozni az emberekhez, hogy azonosította Jézus Krisztust a sákramentumokkal. És az egyház azt kezdte tanítani, hogy a keresztvízben ott van Krisztus. Az áldozásban ott van Krisztus. Az egyház, maga Krisztus, sorolhatnám a szentségeket, a sákramentumokat, amelyekkel kapcsolatosan egyértelművé lett az egyház tanítása, hogy azok hordozzák Krisztust. Azok maga Krisztus. Testvérek, a határmozgató elkezdte mozgatni a határokat. És ezek a határok közel is kerültek hozzánk. Foghatóvá tették a dolgokat, hogy mi ne kételkedjünk. Elég, ha megkeresztelkedünk. Elég, ha élünk a szentségekkel. És akkor már ez számunkra a mennyország. A határmozgató elhitette Isten népét. És ennek az lett a következménye, hogy Jézus Krisztus jelentősége, egyedülisége, egyedülvalósága szépen, csendesen, de határozottan semmivé lett. Annyira semmivé lett, hogy Jézus Krisztusról az egyház olykor teljesen el is felejtkezett. Csak az emberről szólt, csak arról, mit kell tenni neked. És arról, hogy mit tett Jézus Krisztus, az egyház olykor már nem is beszélt. Ezért fontos nekünk, hogy amit Isten megértetett a mi reformátor eleinkkel, megértsük, és mi is a szívünkbe fogadjuk, és igazat adva Istennek, ebben kötelezzük el magunkat, hogy amit Jézus Krisztus mondott, hogy egyedül ő az út, egyedül ő az ajtó, a kapu, aki által és akin keresztül az Atyához eljuthatunk, nos ezt az üzenetet komolyan kell vennünk. Abban a radikalitásban, ahogy ezt Jézus Krisztus megfogalmazta. Azt mondja róla a Szentírás erről a mi Urunk Jézus Krisztusról, hogy ő lett az a főpap, aki értünk közben jár. Ő az az egyetlen és tökéletes főpap. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, az 5. versben így olvassuk: Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem aki így szólt hozzá: az én fiam vagy te. Testvérek, nem mi döntünk Jézus Krisztusról, hanem az Atya döntött róla. És az Atya mondta azt, hogy te az én fiam vagy, te vagy az a főpap, aki közben jársz azokért, akik az enyéim. Ez a főpap maga is áldozattá lett, s erről így emlékezik meg a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 14. verse, egyetlen egy áldozatával, amelyet ott akkor a Golgotai kereszten bemutatott, örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Úgy beszél róla később a zsidókhoz írt levél, hogy ez a Jézus Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket. Ő volt az, aki az ördög hatalmát megtörte, és bennünket, akiket az ördög fogva tart, Istenhez vezetett. Ő a főpapi imájában így imádkozott: az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te küldtél, a Jézus Krisztust. Testvérek, Jézus azért imádkozott, hogy őt megismerjük, mert ő az örök élet. Amikor az apostolok bizonyságot tettek róla, akkor így beszélt Péter: tudjátok meg valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten föltámasztott a halálból, annak a neve által, személy által tettünk mi csodát. Ez a Jézus Krisztus lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek. De nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Kedves testvérek, amikor az ember az üdvösséget, az atyával való közösséget nem Jézus Krisztusnak tulajdonítja, amikor nem egyedül tőle eredezteti és várja, akkor olyanná lesz az ember, mint a verembe meg a csapdába esett állat, amelyik ugrabugrál össze-vissza, és nem elég, hogy bajban van, még halálra is küzdi magát. Hát ilyen az az ember, amelyik a csapdába esve, az ördög csapdájába esve nem várja a szabadítót és a szabadulást, amelyik megpróbál küzdeni, és ebben a küzdelemben még inkább a halálba hajszolja magát. Hirdetem és hirdetjük nektek Jézus Krisztust. Azt a Jézus Krisztust, akitől megpróbálnak bennünket mindig elszakítani. Úgy beszél Pál apostol róla, mint aki számunkra az üdvösség. Érthető, hogy a nagy határmozgató el akar bennünket szakítani Jézus Krisztustól. De mit mond? Azt mondja, hogy mi diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, és meg vagyunk győződve arról, hogy az ő szeretetétől senki nem szakíthat el bennünket. Figyeljétek, ahogy Pál apostol érvel. Nem azt mondja, hogy most már tudunk nagyon szeretni, és van bennünk akkor a szeretet Jézus Krisztus felé, hogy ez megtörhetetlen, hanem mit mond az apostol a rómabeli keresztjéneknek? Azt mondja, hogy a titok, a ti megváltásotok, a ti üdvösségetek még mindig Krisztusban van. Megpróbálnak elszakítani tőle benneteket, de mi történik? Az ő szeretetétől senki nem szakíthat el minket. Magyarán az ő szeretetét, amellyel felénk van, amellyel megragadott és kiszabadított bennünket a bűnből és a pokolból, azt a szeretetet nem lehet megtörni. Az a szeretet olyan erős, hogy az megtart bennünket. Az a szeretet, amely arról szólt, hogy aki az ő kezében van, azt onnan senki ki nem ragadhatja. És hogy ne legyen kétségünk, Pál apostol elmondja, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el bennünket Krisztustól. Az ő kezében jó helyen vagyunk. Ahogy a nő kézbe vett bennünket, a számunkra a megtartatás. Testvér, ne vergődj, ne akarj az Istennek megfelelni. Ne keresd magadban azt a jóságot, amelyre hivatkozva megállhatnál, Isten előtt s érvelhetnél előtte. Ne mondd le akkor, ha nem látsz magadban semmiféle olyan jóságot, amire hivatkozhatnál, hanem nézzél föl Jézus Krisztusra. Nézzünk föl őrá, aki a mi nagy főpapunk, aki egyszer s mindenkorra tökéletesen elvégezte a mi üdvösségünket. Rá van szükségünk. Nem a szentekre, nem a szentségekre, hanem egyedül Jézus Krisztusra. És aki őhozzá talál, és őt megtalálja, aki hisz Jézus Krisztusban, testvérek, annak azt mondja az írás, örök élete van. Hiszen Jézus magáról mondta azt, hogy én vagyok az élet. És ez azt jelenti, hogy annak az embernek van békessége Istennel, aki megtalálta Jézus Krisztust, és akit Jézus Krisztus megtalált. Maradjatok meg hát én velem együtt ő benne, egyedül csak ő benne. Lássuk ő benne a mi bűneinknek váltságát, az utat, a kaput az atyához, és lássuk ő benne a mi életünket, boldogulásunkat, életünk értelmét és célját itt a földön, és majdan akkor is, amikor mennyei hazánkba térünk. Azon az úton, amelyet ő készített el. Mert mit mond? Azt mondja övéinek, akik egyedül őtől várják az üdvösségüket. Azt mondja nekik, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Boldog ember az, aki ismeri az Urat, aki szereti az Urat, és aki úgy tud élete minden napján Jézus Krisztusra nézni, hogy nélküle senki és semmi vagyok, de ő vele, ő érette, enyém a teljesség. Adja meg Isten nekünk ezt a hitet, és adja, hogy ebben a hitben erősödhessünk most majd a szent jegyek vétele által is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva dicsérjük a mi Urunkat a 138. Zsoltárunk éneklésével. A 138. Zsoltárunk első versét énekeljük. Dicsér téged teljes szívem. Elcsendesedve imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy kijelentésed által igazgatsz bennünket a helyes hitben. És miközben ezt teszed, megvalljuk neked, olyan nehéz nekünk azt elfogadni. hogy mindahhoz, ami az üdvösséghez szükséges volt és szükséges, semmi részünk nincsen. És olyan nehéz azt is elfogadni, hogy egyedül te, a te fiad Jézus Krisztus által vagy az, aki mindent megszereztél és mindent elvégeztél. De köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket, és köszönjük, hogy a mi hitünk a te kijelentésedre, ígédre támaszkodhat. Légy is nékünk segítségül, hogy ne legyen a mi hitünknek, hozzád való tartozásunknak más alapja, egyedül csak az, amit te kijelentesz. Köszönjük, hogy bízhatunk te benned, mert akiket megmentettél, azokat üdvözíteni is fogod. És attól a szeretettől, amelyet megmutattál a mi irányunkban Jézus Krisztus által, soha senki nem szakíthatja el a tieidet. Köszönjük neked, hogy erős vagy, aki nem csak kivezettél és kivezetsz bennünket a kárhozatból, hanem meg is őrzöl bennünket azon az úton, amely te hozzád vezet. Légy segítségül nékünk, hogyha újból és újból szembesülünk is a mi bűneinkkel, nyomorúságainkkal, kicsiny hitűségünkkel, mégis tudjunk te hozzád jönni. És benned bízva nem csak bűnbocsánatot kérni, hanem erőt is a szent életre. És légy segítségül, ha még mindig magunkban reménykednénk, akkor hadd jussunk el annak meglátására, hogy legnagyobb lelkesedésünk, odaadásunk, odaszánásunk is kevés arra, hogy mi te hozzád jussunk, hogy veled közösségre lépjünk. Urunk, engedd meg nekünk, hogy a te igéd, a te beszédet tanítása előtt meghajoljon a mi szívünk, és igazat adjunk te neked. Köszönjük, hogy mindannyian boldogok vagyunk, akik a te igéddel már nem vitatkozunk, hanem akik neked adtunk és adunk igazat. Vezess bennünket, mindannyiunkat erre a hitre, és tarts is meg bennünket ebben a hitben. Ezért is fordulunk hozzád segítségért, nem csak üdvünket kérve, hanem azt is, hogy a földi életünk minden baja és nyomorúsága között légy segítségül nékünk. Légy segítségül nekünk betegségeinkben, gyászainkban, kilátástalanságainkban, sokszorosan elrontott döntéseinkben, hogy miközben szembesülünk bajainkkal, mégis hadd maradjunk meg abban az igaz reménységben, hogy te szabadító vagy, aki ki tudod vezetni tiehidet mindezekből a bajokból. Adjad, Urunk, hogy így tudjon tőled függeni a mi hétköznapi életünk is. Köszönjük neked azt a szeretetet, amellyel hordoztál, amelyel hordoztad a te ügyedet és hordozod ebben a világban ma is. Köszönjük mindazokat, akik szólták nekünk az evangéliumot, és kérünk téged, tégy bennünket is olyan emberekké, akik elkötelezettek a te igéd mellett, nem csak a maguk számára, hanem arra is, hogy erről az igéről bizonyságot tegyenek. Így eleveníts meg a mi egyházunkat, így eleveníts meg az evangélium üzenetét közöttünk és általunk, és hallgass meg bennünket, amikor hozzád kiáltunk. Amen.